ezt is.
Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
Na hát itt van velünk a vonalban Katona Csaba történész. Szervusz Csaba!
Szervusztok, jó reggelt kívánok!
Bittó 200 éve született, Bittó István miniszterelnök. Ötvös Károly azt írta róla, hogy igaz, jó és erős magyar volt minden ízében.
Így van, az Ötvös tényleg ezt írta róla, meg még sok minden mást is, és Ötvös Károly is igaz, jó magyar volt minden ízében. Épp csak, ha valamit leír, azt erős kritikával kell kezelni. Ami mögött nem az húzódik meg, hogy Ötvös valami jellemtelen alak lett volna, mert szó sincs erről, gondoljunk csak a tiszászlári perben való példás kiállására. Aha. De ő, amikor a saját koráról ír, akkor hát ő nem volt történész, ugye elsődlegesen nem történészként, hanem igazi anekdotatárként működött, tehát igazság szerint mindennek, amit leír, van valóság alapja, de nem árt, hogyha az ember óvatosan kezeli. Semmit nem volna az érdemeiből, csak...
Az is tőle származik, meg egyáltalán anekdota, hogy Bittó nem is akart miniszterelnök lenni, és igazából csak Ferenc Jóskarján rámutatott, és kijelölte, és az egész szettő úgy egy kínként fogta föl, mert ez is aztán Ötvöshöz köthető ez a történet, csak nem tudjuk igaz-e.
Ötvöshöz is, meg máshoz is, tehát Bittó azért húzódott az általános megítélés ettől a pozíciótól, de ennek meg megvan a saját oka, hiszen ne felejtsük el, hogy 1871-ig Andrássy Gyula, ifjabb Andrássy Gyula tölti be a miniszterelnöki pozíciót Magyarországon, ez közismert, beszéltünk is róla ebben a műsorban is. Az egy más kérdés, hogy Andrássy aztán innen ugye még magasabb pozícióba kerül, ő lesz az Osztrák-Magyar Monarchia közös külügyminisztere, és hát Andrássy örökébe beülni azért nem annyira hálás dolog, és hogyha megnézzük, ugye 1875-től datáljuk Tisza Kálmán miniszterelnökségét 1890-ig, és 71-be távozik Andrássy, akkor azt látjuk, hogy 71-től 75-ig rövid életű kormányok váltják egymást. Ugye beszéltünk itt Lónyai Menyhértről, aztán jött Szlávi József, aztán jött Bittó István, aztán jött Venkhelyn Béla, és akkor így jött Tiszának a hosszú regnálása 1875-től. Ebben többük is szerepet játszott, az egyik az a nehéz pénzügyi helyzet, ami jellemezte ezt a időszakot, csak gondoljunk 1873. évi krachra, meg azokra a kellemetlenségekre, aminek nyomán a magyar államnak lassan, de biztosan be kellett látni, hogy hát ahhoz, hogy valahogy rendbe tegyék az államháztartást, ahhoz adóemelésre van a szükség, az meg annyira nem népszerű program, és valahogy a 19. században se volt az.
Miért ment gajra a kiegyevés után ilyen gyorsan az államkassa?
Ugye azt szokták mondani, hogy ez az az időszak, amikor a nagy boom bekövetkezik a magyar vállalkozásoknál, amikor egymásra után jönnek a gründolási láz, ugye így hívták, jöttek a egymásra épülő vállalkozások, és hát hitel, és ahogy mondani szokták, a bóré kipukkad egy idő után. Sorba mentek csődbe az emberek, beütött a tőzsdekrach, és ez az egész együtt így hát. És még egy dolgot ne felejtsünk el, hogy honnan kellett felépíteni Magyarország költségvetését. Hát ugye 1867-ben létrejön az Andrássy kormány, és gyakorlatilag újra kell építeni minden, mert hát előtte ugye az önállóság az mérsékelt volt, hogy finom legyek. Tehát egész egyszerűen még az állami vagyont is úgy kell felmérni, ebbe például Lónyai Menyhért játszott nagyon komoly szerepet, még pénzügyminiszterként Andrássy kormányában. Na és hát van ennek egy politikai vetülete is. Ugye van a kormánypárt, a legerősebb kormánypárt, amit nevezünk nagyon egyszerűen Deák pártnak, ennek ugye a színeiben miniszterelnök ugye Andrássy Gyula, és hát van egy erős ellenzéki párt is, ez úgynevezett balközép. Itt két embernek a nevét említeném meg mindenképpen, hát az egyik az már hallgott igazából, ez Tisza Kálmán, aki később miniszterelnök lesz, de van egy másik kulcsfigura, ez pedig Kici Kálmán, egy másik Kálmán, de azt kell tudni, hogy ő volt Magyarországon ennek a bizonyos pártnak az egyik vezetője. És pontosan Bittó kormányában még elvállalta a pénzügyminiszterséget is, sőt ő volt az, aki vette nagy levegőt, és azt mondta, hogy no, akkor adóemelés, és csináljuk meg. Na, de ha ezt az egészet összerakjuk, akkor viszonylag érthetővé válik, hogy hát ebben a helyzetben miniszterelnök lenni nem szerencsés, és több forrás is megegyezik abban, hogy Bittó ezt valóban eleve ideiglenes dolognak gondolta. Ami pedig Gicit illeti, akit ő mindenáron meg akart magának nyerni pénzügyminiszternek, ő állítólag neki nemet mondott, akármilyen szépen kérte, De hát állítólag aztán Ferenc József is megkérte Gicit, hogy vállalja el a pénzügyminiszterséget, és hát Ferenc Józsefnél kedvesebben senki nem tud kérni.
Oké, Al Capone jutott eszembe ezzel kapcsolatban, ugye, hogy mindent el lehet érni szép szóval, de sokkal többet szép szóval, és egy revolverrel. Szóval, hogy...
Mit adhatod, hogy a császári pozíció fontos, ez a király ebben a helyzetben.
Oké.
Na hát nézzük ezt a régi Bittót, mert egyébként nagyon sajátos helyzetben van, ő ismer, vagy nem ismerik a nevét, vagy ha ismerik a nevét, akkor általában onnan ismerik, hogy Barabás Miklós megfestette a feleségét.
Igen.
Aha.
Őt is egyébként, de a feleségről a kép az nagyon híres, igen.
Valóban, tehát itt ő szorul a háttérbe, egyébként ez egy sajátos dolog, mert hogy a feleségét is Bittónak hívták, tehát Bittó Irma volt a feleségének a neve. Ugye Bittó István teljes nemesi neve az Sárosfai és Nádasdi Bittó Irma, a felesége pedig Nádasdi és Sárosfalvi Bittó Irma, másik pedig ugye hát István. Tehát maradjunk annyiban, hogy ez egy rokonházasság volt, nyilván nem túl közeli, de akárhogy is van, ez egy ilyen elég sajátos házasságnak nevezhető. De hát nézzük meg először az ő karrierjét, mert ahogy a neve is árulkodik róla, ezt ki lehet azért találni, bár nem 100%-os bizonyossággal, de sejteni lehet, hogy a Pozsonyvármegyei Sárosván született 1822. május 3-án, tehát pont 200 évvel ezelőtt. És ugye egy arisztokrata, aki egyébként jogot végez, ez később nagyon hasznossá válik a pályája során, mert ne felejtsük el, hogy egy ideig, nem hosszú ideig, de egy ideig igazságügyminiszteri posztot is betölt 1871 és 72 között. Tehát ugye azért Andrássy Gyula, illetve Lónyai Menyhér kormányában, az megint más kérdés, hogy beékelődik a magyar jog két kiemelkedő figurája, Horváth Bold és Ágyzefe Pauler Tivadar hivatali ideje közé, de ez mondjuk őt nem befolyásolta semmibe, ezzel a poszttal neki nem volt gondja. Piarista gimnáziumban érettségizett szól, oda járt a Budapesten. Apukájáról azt kell tudni, hogy a források hol Bittóben ő, hol Bittóben Nyámin néven emlegetik, ez a név ugye ugyanaz, hát Pozsony vármegye alispánya, tehát így elég jó háttere volt. Azt hiszem, ezt így nyugodtan el lehet mondani. És ő maga is egy ilyen megyei hivatalnokként kezdi, Moson vármegyében lesz aljegyző, aztán Pozsony megyében főszolgabíró, és a forradalom és szabadságharc idején pedig pontosan tudja, hogy hova szeretne állni, nevezetesen a hazája mellé. Országgyűlésnek tagja lesz, mint képviselő, tehát ugye 1848-ban van az első népképviselő választás, országgyűlés már nem követ, hanem képviselő, és Dunaheszérde helyszíneiben ő is bekerül ide, és kitart a kormány mellett, követi Debrecenbe, követi Szegedre, tehát nem hátrál meg, majd pedig emigrál, alig ha nem nincs más választása. Ez Várnába távozik, ugye Bulgáriába, aztán Isztambulban veti meg a lábát. És aztán pedig Franciaországban, itt egyébként Teleki Lászlóhoz áll közel. És Teleki ugye nem a kiegyezés híveként maradt meg az emlékezetünkbe, ugye emlékezünk rá, hogy ő a határozati párt elnöke volt, és ugye aztán öngyilkosságából vetett véget az életének, és máig vannak összeesküvés elméletek, hogy megölte magát. Ő viszont amikor hazatért, és 1851-ben már hazatért, tehát meglehetősen korán Teleki környezetéből, akkor egy darabig a birtokán gazdálkodik, és közel kerül Deák Ferenchez. De nagyon fontos kapcsolat az életébe. Tehát Deák Ferenc ugye ahhoz a bölcsi, a kiegyezés motorja, és ő azért megválogatta azt, hogy kit enged a közelébe, de Bittó István mindenképpen közéjük tartozik. Van egyébként egy aranyos anekdota, ezt talán itt elmondható, hogy amikor Bittót megbízták a kormány alakításról, akkor meglátogatta Deák Ferencet, és Deák azt mondta, hogy nem tehetek róla, én hozzám hiába jössz. Bittó, ezt még mondod, ezt nem vállalhatok tárcát. De Deáknak volt némi rálátás, hogy milyen nehéz feladat vár Bittóra, de vissza Bittó életéhez. Alapvetően 1867 után létrejött országgyűlésben ugye szerepet vállalt, tehát már egyébként már 61-ben képviselő lesz, tehát az első kísérletnél, és ugye 65-től ülésezik folyamatosan a országgyűlés, akkor is képviselő, sőt a képviselőház másodelnöke lesz, majd első alelnöke lesz, és a kiegyezési delegáció elnöke 1870-ben. Tehát amikor mennek a tárgyalás, és hogy korábban említettem, az András, illetve aztán a Lúnyai Menyhérféle kormányban igazságügyi miniszter, majd ismét a képviselőház elnöke, és ez az a pont, amikor becsúszik ez a dolog, hogy bizony belőle miniszterelnököt kéne csinálni. És közben meg szétesőben van a hagyományos pártstruktúra. Tehát lassan, de biztosan aprózódik el a Deák párt, esik szét. Ugyanakkor az ellenzék is polarizálódik, ez a bizonyos bal-középpárt, és egyre biztosabbnak látszik az, hogy akárhogy is nézzük, itt ez a pártstruktúra széthullik, és valami új dolognak kell létrejönnie, és az egykori ellenzéknek annak valamilyen szinten szerepet kell adni a kormányzatba. Tehát, hogyha megnézzük ezt a nehéz pénzügyi helyzetet, a széteső korábbi politikai struktúrát, ha ezt az egészet megnézzük, akkor jó eséllyel érthetővé válik, hogy miért nem akart ő miniszterelnök lenni. Annak ellenére, hogy jó eséllyel Ferenc József döntésében kiemelkedő szerepet játszhatott az, hogy megkérdezte Deák Ferencet, és Deák Bittót nevezte meg, azért kimutatja Deák tekintélyét. És hogy jól meggondoljuk, ez is egyfajta kiegyezés, mert Ferenc Józsefnek miniszterelnök kellett, Deák pedig egy válságos helyzetben egy olyan emberre tett javaslatot, aki abszolút a bizalmasa. És hát jó eséllyel ez a kormány úgy jött létre, hogy eleve tényleg ideiglenesen, függetlenül Bittó szándékától egyfelől, másfelől pedig, hogy jöjjön létre a fúzió, az ellenzék kell, tehát hogy valahogy struktúráljuk újra ezt az egész pártstruktúrát. És ez megtörtént, hiszen ne felejtsük el, hogy ugye Bittó rövid ideig tölti be ezt a kormányzást, ugye Gici, ahogy említettem, Gici Kálmán lesz a pénzügyminisztere, és utána rövid ideig még Menhelyem Béla lesz ugye a miniszterelnök, de 1875-től egy vadi új korszak kezdődik, gyakorlatilag a két párt, tehát az egykori Deák párt maradványa, az egykori balközép párt maradványa, az összeolvad, és ebből lesz a hosszú-hosszú ideig kormányzó szabad elvű párt, az erőskező miniszterelnökkel, Tisza Kálmánnal az élen, ilyen értelemben Bittó, tehát egy teljesen független attól, hogy szívesen vállalta-e a szerepet, vagy nem, egy ilyen átmeneti időszak, átmeneti miniszterelnöke volt, és egyébként pedig ő az egyetlen miniszterelnök a dualizmus történetében, aki aztán rövid havazás után egy az egybe és nyíltan az ellenzés soraiban politizált tovább, annak ellenére, hogy ott maradt ugye a parlamentbe, sőt 1899-től, tehát jóval későbbtől a főrendi ház tagja lesz, és ott haláláig aktív marad.
Tehát nem a szabad elvű párt, ami létrejött?
Nem.
Aha, és akkor ki ott az ellenzék?
Az ellenzék a több párból állt össze, és ő a mérsékelt ellenzéket képviselte konkrétan. Tehát ugye az ellenzék is polarizálódott, hogy már beszéltünk róla, ugye voltak a 48-as függetlenségiek, az megint egy teljesen másik történet volt, ők ugye egészen vissza akartak menni a kiegyezés elé, akkor volt a 67-es közjogi alapon álló, tehát mondjuk úgy, hogy a mérsékeltnek számító ellenzéki csoportosulás, a más kérdés, ez is egy későbbi másik nevet kapott, és 1878-tól létezett ez a bizonyos mérsékelt ellenzék, ő itt politizált, nemzeti párt néven is ismert volt egyébként. Tehát a pártnevek folyamatosan változtak, igazából itt mindig az volt a hangsúlyos dolog, hogy ki van kormányzati pozícióba, és az ellenzék az folyamatosan így, hol egy párt, hol több párt, nevek, koalíciók, fúziók. Ez inkább arról szólt, hogyha valaki azon az oldalon politizált, és nem volt kifejezetten 48-as, hogy a működésnek a mikéntjét igyekezett bírálni, nem pedig azt, hogy térjünk vissza 48-hoz. Benne se fordult meg ilyen, ugye, de áhíveként ez nyilvánvaló, de nem volt elégedett azzal a fajta kormányzattal, amit látni vélt, vagy látott.
Vele
egy kicsit elbánt a történelem olyan értelemben természetesen, hogy tényleg teljesen elfelejtették a nevét, egyébként pedig hozzá kell tennem, hogy megírta a 20. századot, 1903. március 8-án halt meg Budapesten, és ezzel ért véget az élete, úgyhogy gyakorlatilag két pár színeiben élt el az élet, és igenis említjük meg tisztesség okán, hogy római katolikus volt, ha pedig már szóba jött ez a bizonyos kinevezése, tehát ugye beszéltünk róla, hogy húzódott állítólag a történettől, akkor állítólag hát van egy anekdota, amit vagy így történt, hogy nem így történt, de állítólag azt találtam mondani, amikor a uralkodó közölte vele, hogy hasznos lenne, ha ő lenne a miniszterelnök, hogy hát ne várjon tőlem olyan felséget, amit én nem tudok, és én nem tudok japánul, és állítólag az uralkodó erre azt válaszolt, hogy higgy el, megtanulni japánul, vagy valami hasonló.
Igen, nagyon érdekes. Hát igen, megkérte szépen, és beleegyezett, és így lett egy ilyen átmeneti ember.
De az első adandó alkalommal
távozott. Igen, viszont azért azt ne felejtsük el tényleg hangoztatni, mivel az elején is utaltam, hogy ha megnézzük, hogy van egy stabil a kormányzás 67-71, és aztán 71-75-től ugye Lónyai Menyhér, Szlávi József, Bittó István, Venkhely Béla, azért ez mutatja a válságnak a mélységét. Tehát, hogy ennyi ember váltja egymást, és ugye nem véletlenül jó rész pénz pénzügyi szakembereket igyekeztek ugye kormányzati pozícióba hozni, meg nagyon sokszor egymást is erősítették miniszteri pozícióval, de ennek az átmeneti állapotból való kiutat azt valóban ez a újra gondolt politikai struktúra jelentette a Szabad Elvő Párta, és akkor így valósult meg a Magyarország történetének az egyik leghosszabb idei uralmon levő miniszterelnöke Tisza Kálmánnal az élen a Szabad Elvő Párt uralma.
Tehát 73 május a tőzsdekrak, és Bittó egy évvel később lett miniszterelnök, tehát már a válság közepén mondhatjuk, tehát és ott...
Ez hajszál pontosan így van, és ugye az, amit említettem, hogy itt meg kellett lépni ezt a bizonyos adóemeléses dolgot, Halász Imre, aki egyébként ennek a kiváló kutatója, előszedtem tőle egy idézetet, ez így hangzott, hogy az adóemelések igazi apja Gici volt. Szélnek, már mint Szél Kálmánnak, már csak az adóptív apa szerepe jutott, Gici magára merte vállalni az adóemelés indítványozásával járó szörnyű ódiumot, és aztán magával vitte az Igmándi magányába, és ne felejtsük el, hogy kinek volt a pénzügyminisztere, Bittó Istvánnak.
Aha.
Tehát ugye ez volt az a pillanat, amikor egész egyszerűen a magyar állam nem tehette meg, hogy ne lépjen elő egy, nem tudom, hogy nevezzem, korabeli bokros csomaggal, vagy valami hasonlóval.
Igen.
Kamikáze miniszterelnökök sora, hogyha kicsit későbbi
idézetet
veszek. Elvégezték a piszkos munkát.
Ez pontosan így van, és természetesen ki volt az, aki a legjobban ellenezte ezt, akkor még ellenzékben lévő későbbi miniszterelnök Tisza Kálmán.
Van egy történelem, ismétli önmagát. Igen,
abszolút.
Igen.
Analógia, át lehet hallani ezt a filmet.
Oké, Csaba, köszönjük szépen. Kicsit megvilágítottad nekünk a tényleg sokak által nem ismert Bittó István miniszterelnök figuráját, aki 200 éve született. Köszönjük szépen, további jó munkát neked.
Minden jó kívánok nektek, szervusztok.
Katona Csaba történésszel beszélgettünk.
Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben.